Hát a jutalom és akiknek nem kell, kiegészítem többes számra, de a címet Sir Walter Scott az idő kitüntetésekről alcímmel fogom, csak közben lerejtettem ezt a oldalsó sávot. Tehát kiindulásként egy irodalmi társaságnak a létrejöttéről van szó. 1820-21-ben jön létre a brit királyi irodalmi társaság. Negyedik György király, angol királynak a kezdeményezésére. Itt látható a társaság alapító okiratának az első lapja, amely megfogalmazza a társaság céljait, mértéket mutatni az irodalmi alkotók számára, a nyelv tisztaságát, és egyáltalán az irodalom előmozdítását, mint annyi más hasonló társaságnak, ennek is ez volt a célja. És az eszközei között felsorol egy, illetve több díjnak, vagy jutalomtételnek a megalapítását, amelyet olyanoknak adományoznának évente, akik, mint ahogy ebben a középen olvasható kis részletben látható, akik kimagasló műveket hoztak létre ezen a területen, és jellemző, hogy azzal a megszorítással, hogy ezek nem lehetnek sem a vallás, sem pedig az erkölcsnek a ellentétesek a vallási vagy erkölcsi elvekkel. Itt baloldali képen látható IV. György király skót egyenruhában, ennek még később jelentősége lesz, azért választottam ezt az ábrázolást. És amikor 1821 tavaszán Walter Scott tudomást szerez erről az akkor megalapítás alatt lévő társulatról, illetve arról a célról, hogy ez aztán majd éves jutalmak kiosztásában is megnyilvánuljon, akkor egy elég terjedelmes és nagyon vehemens ezt ellenző levelet ír, nem egyenesen a királyhoz, hanem a király körül működő személyhez, bizonyos Sir John Villierhez, amelyben elsősorban a következőket veti ellene a tervnek. Ugye manapság bármely rendű rangú ember, ha bármi érdemlegeset tesz a köztámogatásának az elnyerésére, biztosan el is fogja nyerni. És ugye azt is megtudta Scott, hogy ez az éves díj, ez 100 font lett volna a kiemelkedő munkák díjazására. És ezzel szemben veti fel azt, hogy akármelyik könyvkiadó 10-szer vagy 20-szor annyit is megadna egy igazán kiemelkedő munkáért. Tehát egy olyan helyzet áll elő, hogy ez a díj nagyon kevés ösztönző erőt fog képviselni az írók körében. Nem fogja ösztönözni a versengésüket, hiszen egyébként ennél sokkal nagyobb jutalmakra is nyitva áll előttük a pálya, és ha igazán van bennük érdem, akkor nem fogja, vagy mint később látjuk, nagyon ritka esetben kerüli el őket az elismerés, álljon ez a közvélemény ünnepléséből, vagy pedig az egyéni anyagi pénzügyi haszonból. Hát itt igazából nagyon nagyon eltérően mindattól, amiről az utóbbi két napban beszéltünk, itt igazából a mecenatúra, mint egy okafogyott dolog jelenik meg Walter Scottnak az érvelésében, ugyanis maga a piac, illetve maga a társadalom, amelynek az akarata, a tetszése ebben a piacban fejeződik ki, az maga elvégzi mindazt a honorálást, amelyet egy mecénás külső beavatkozással adna hozzá ehhez a rendszerhez. Tehát, hogy itt maga a közönség, vagy a társadalom válik patrónussá, mégpedig a piacon keresztül, amely ennek a patronálásnak az eszköze lesz. És a piac az automatikusan elvégzi ezt a feladatot, automatikusan elvégzi az írók honorálását, mégpedig érdemeikkel érdemeiknek megfelelően, érdemeikkel pontos arányban. Az egyes művek kiválósága az a piaci tetszésnek, a kelendőségnek a arányos leképeződését fogja jelenteni. Tehát, hogyha ebbe kívülről beleavatkozunk, akkor ennek a gazdasági és a morális egyensúlyát is felborítjuk, mondja Scott, pláne, hogy ennyire alulkalibrált díjjal, 100 fonttal kívánjuk honorálni ezeket vagy kívánná a király honorálni ezeket a kiemelkedő alkotókat. 100 font akkor az mai áron 10 000 fontnak megfelelő, legalábbis így szokták ezt átszámolni, vagyis olyan 4 millió forint lenne forintban kifejezve az az összeg, amit ez a 100 fontos díj képvisel. Tehát Scott itt arról beszél, hogy mindenki, aki valamilyen érdemleges irodalmi teljesítményt hoz létre, azt a közösség a piacon keresztül honorálni fogja. Vannak viszont kivételek. Két kivételt tud említeni, nem jut eszembe más, mondja, aki csak ugyan vitathatatlan géniusz lenne, és szüksége lenne 100 fontnyi adományra. Két ilyet említ, Coleridge-et és egy Charles Robert Maturin nevű ír regényírót, akiket mindkettőjüket géniusznak tart, de egyikőjük sem kapja meg az irodalmi piacon azt az elismerést, amelyet mindenki más a hasonló teljesítményét megkap. Tehát ők olyan kivételek, akik erősítik a szabályt. Egyébként pedig ez a 100 fontos összeg, ez olyas valakiknek jelentene vonzó erőt, vagy vonzerőt, akik az irodalmi alkotók középmezőnyében helyezkednek el, és nem csak irodalmi tehetségükben, hanem erkölcsi minőségükben is középszerűek, sóvárhajlamaik löknék őket még inkább a 100 fontos apró pénz után, vagyis ebből az következne, hogy mivel ezek a középszerű alkotók tülekednének ezért a díjért, ezért ezek vagy eleve méltatlanok lennének erre a királyi adományra, vagy pedig, hogyha elnyernék ezt az adományt, akkor a királyi jótékonyság tűnne fel rossz fényben, az válna nevetségessé, hiszen nem az igazi kiválóságot, hanem a középszerűséget jutalmazná. Ami érdekes, a Charles Robert Maturin esetében ő egy gótikus regényíró volt, és a leghíresebb műve, a Malmot the Wanderer, az gyakorlatilag ennek az egész helyzetnek, vagy az ő helyzetének az allegóriája. Ez nem szól másról, mint egy bizonyos Melmotról, aki eladja a lelkét az ördögnek, hosszú és gazdag életért cserébe, és aztán az ördöggel kialakodott 150 éves, tehát azt az alkut köti az ördöggel, hogy 150 évig fog élni, és aztán egy idő után már az élete nagy részét azzal tölti, hogy járja a világot, hogy keressen valakit, aki átvállalná helyette ezt a szerződést, tehát aki kiváltaná őt ebből a szerződésből az ördöggel, akire átruházhatná a hosszú életét és a jó módját a lelkiért cserébe. Tehát nagyon érdekes, hogy akit a Scott szóba hoz, mint egy zseniális, de szegény sorban élő alkotót, annak a legfontosabb műve pontosan ezt a dilemmát teszi két oldalról is allegória tárgyává. Tehát láttuk azt, hogy Scott felhívja a király figyelmét közvetve, hogy megvan az ilyenfajta díjazásnak megvan az a veszélye, hogy a saját presztízsére lesz káros hatása. De nem csak, hogy a király a király jótékonyságnak a szimbolikus ereje csorbulna, hanem lehetséges egy politikai kritikája is ennek az adományozási tervezetnek, mégpedig az, hogy mint írja jakobinus firkászok, úgy tekintenének erre az adományra, mint amelyet a király politikai eszközként használ arra, hogy lekötelezze az íróit, és ezzel ugye elvakítsa és rabságba döntse azt a népet, amelyet intellektuális, szellemi vagy morális tekintetben az írói képviselnek. És ez nyilván egy zsarnok pozíciójába helyezni a királyt, szemben az előbbi idézetben látott piaci önszabályozással. Tehát, hogy a király beavatkozása ebben az önszabályozó jutalmazási rendszerben nem csak, hogy kontraproduktív, vagy nevetségessé teheti őt, hanem egyenesen zsarnoki szintben tüntethetné fel a király. Itt a Scott borzasztóan hangsúlyozza a függetlenséget a politikában és az irodalomban forgolódó férfiúk számára. Minden személyes függés fölött kell állnia, holott valójában őt nagyon is szoros, mondhatjuk, hogy függő viszony fűzte a királyhoz. Az alsó ábrán, ugye egy évvel később, 1822-ben Scott szervezésében kerül majd sor 4. György királynak az edinburghi látogatására, ami ugye politikailag is egy nagyon fontos esemény, másrészt pedig nagyon fontos esemény a skót kulturális identitás létrehozására nézve. Ugye szokták a skót szoknyát, vagy azóta a skót nemzeti viseletként számon tartott ruházatot innen eredeztetni, tehát hogy mint egy olyan kitalált hagyományt, amely erre az ünnepségre jön létre, jó részt Scottnak a termékeként. És ugye ez a karikatúra is ezt figurázza ki, ahol a skót ruhába öltözött király és a skót ruhába öltözött Scott beszélgetnek arról, hogy miért is vagyunk ilyen nevetségesen felöltözve, mint ahogy fel vagyunk. Ami még egy nagyon érdekes mozzanat a Scott ellenérvei közül az, hogy ugye 21-ben ő a pályája csúcsán van. Tehát a művészi alkotó erejét tekintve is, és az anyagi helyzetét is, vagyis az írói sikerességét, piaci sikerességét tekintve is. És ebben a helyzetben engedi meg magának ezt a feltételezést, hogy ha valaha olyan helyzetbe kerülne, hogy egy ilyen 100 fontos adomány hasznára lenne, akkor inkább levágná a jobb karját, és a ballal könyörögne kenyérért. A jobb kart ugye azért kéne levágni, hogy soha többé ne essen abba a kísértésbe, hogy írni kezdjen, hogy tollat fogjon a kezébe. Tehát inkább levágná a karját, mint sem, hogy elfogadná a díjat. És amikor 1826-ban csődbe megy az a könyvkiadó, amelynek ő a főszerzője volt, és amiben ő tulajdonosként is részes volt, akkor ugye nem levágja a jobb karját, hanem pontosan, hogy még intenzívebb írásba kezd, és igazából írással vágja ki magát, ki írja magát abból az anyagi csődből és abból az adóssághalomból, ami rázuhan ezekben az években. Hát ugye Scott azt mondta, hogy ez egy ilyen, ugye egy aranymedálról van szó, amit a pénzjutalom mellett ez a társaság az íróknak kiosztana. És amikor 1830-ban Robert Southey, brit költő, angol költő megkapja ezt a díjat, ezt az aranymedált, akkor kelletlen ugyan, de elfogadja, de nem vesz részt a rituálén, vagy azon a szertartáson, amelyen ezt átadták volna, és egy csomó tekintetben kifejezi az ellenérzését, de mégis elfogadja. És egyébként a Szádi ekkor már a koszorús költő, amely évjáradékkal is jár, 1813 óta, amelyet a király adományoz, azt abban ő részesül, és később is a kormányzattól különböző évjáradékokban részesül, de ezt a királyi társaságtól kapott aranymedált valahogy nem tartja becsben, és egy ponton be is olvasztja ezt a medált, és nehéz érteni, hogy mi történik, de hogy, hát, hogy eladja ezt a szimbolikus értelemben olvasztja be, hogy erre majd kitérek, tehát hogy eladja ezt a medált, és vesz az árából egy ezüst kávés, nem kávés csészét, hanem egy ilyen kávés kancsót, vagy egy ilyen, tehát egy ilyen silverware-t, egy ilyen ezüst holmit, és ezt a verset, ez egy hosszabb versből egy részlet, amelyet rávésett erre a díj árából vásárolt teáskannára, ami ugye egy gúnyirat magáról erről a gesztusról, hogy a királyi társaság íróknak ilyesféle adományokat, ilyesféle ajándékokat adna. Ennek nagyon érdekes szakirodalma van, és ennek a gesztusnak, Szadinak a gesztusa, amellyel ugye, gyakorlatilag eladja, valamilyen tekintetben beolvasztja ezt, felolvasztja ezt az aranymedált. Visszatérő metafora ennek a szakirodalmi tárgyalásakor, hogy itt valami fordított alkímiáról van szó, vagyis hogy az aranyból ugye ezüst válik, az aranyérem ezüst kannává változik. De valami fordított alkímiáról van szó, abban a tekintetben is, hogy ez a gesztus azt mutatja meg, hogy ez az aranymedál, ez a szimbolikus kitüntetés, amit a társaságon keresztül a királytól kapna, ennek nincsen meg az a szimbolikus aurája, amely aurával az adományozó szándéka szerint fel kéne, hogy ruházva legyen. Vagyis ez nem más, mint maga az aranymennyiség, amit tartalmaz. Nincsen ezen túli értéke. Pontosan annyi az értéke, amennyi annak az aranynak az értéke, amit tartalmaz. Nincsen meg az a presztízs töblete, amit amellyel egy díjnak rendelkeznie kellene. Tehát eddig egy olyan arany medálról vagy érméről volt szó, amelyet az angol király adományoz alattvalói közül azoknak, akik íróként kitüntetik magukat. És ezt ugye Scott elvileg is elutasítja, Robert Sadi pedig utólag értelmez ilyen unyoros módon. Néhány évvel később, 1928-ban a Walter Scott viszont kap egy aranyérmét, mégpedig egy magánszemélytől, Goethétől, aki 28. január 1-én Thomas Carlyle-nak, aki az ő angol fordítója volt ezekben az években, meg egyáltalán a német kultúra és irodalom egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb brit propagálója ebben az időszakban, később ugye a saját jogán is egy nagyon jelentős szerzővé válik. De ekkor fiatal emberként ő a Goethe körül, tehát egy nagyon érdekes levelezés és kapcsolat bontakozik ki közöttük, és egy ponton a Goethe küld három aranyérmet Carlyle-nak, hogy ebből kettőt adjon át a Walter Scottnak, és a többit pedig ossza szét olyanok között, akikről úgy gondolja, hogy a német és a brit kulturális kapcsolatokban, különösen a német irodalom nagybritanniai terjesztésében, propagálásában a leginkább kitüntették magukat, és a Carlyle ezt a John Lockhartnak, a Scott Bayének, a Francis Jeffreynek és a George Moy nevű, Francis Jeffrey volt az Edinburgh Review-nak a szerkesztője, George Moy pedig az erkölcstan tanára volt az Edinburghi Egyetemen. Tehát közöttük osztja szét. Az érme az a Goethe arcmását viseli. Tehát, hogy az az érdekes ebben a gesztusban, hogy ugyan egy magánembertől jön, akit ugyan a korban is már nagyon sokan tekintettek uralkodónak, egy szellemi birodalom uralkodójának, de hogy voltaképpen azt az adományozási gesztust imitálja itt a Goethe, mondanám én, amelyet negyedik György is megpróbált gyakorolni a brit írókkal szemben. Tehát valahol még a reprezentatív publicitásnak, a reprezentatív nyilvánosságnak a terébe tartozó főúri vagy uralkodói adományozásnak, vagy kitüntetésnek, állami kitüntetésnek a gesztusait imitálja, amikor egy saját arcképével ellátott érmét adományoz íróknak, akik többek között az ő műveinek a fordításával, vagy propagálásával, nagybritanniai propagálásával tüntették ki magukat. És ami még egy érdekes, a dolog utóéletéhez tartozik, hogy néhány évvel később a Thomas Carlyle egy bizonyos tekintetben ellenajándékot küld a Goethének, mint egy az egész angol irodalom nevében, mint egy viszont ajándékként ehhez a hat Goethe által adományozott aranymedálért egy pecsétet készítetnek, amelyen mindenféle ebben a könyvben, aminek képeit látszódik, ami Goethe, a Goethe által kapott születésnapi ajándékoknak egy borzasztó érdekes feldolgozása, amiből sajnos, amikor a kezemen átment, elfelejtettem kifénymásolni ezt a, vagy kifotózni ezt a, ott szerepelt ennek a pecsétnek a fényképe, amelyet Carlyle szervezésében angol írók, brit írók küldtek Goethének a 82. születésnapjára. A 15 ilyen angol vagy brit szerző képviseltette magát, köztük volt Walter Scott is, Lockhart is, Francis Jeffrey is, és az a Robert Sadi is, aki ugye az előző diák egyikén láttuk, hogy milyen ellenezésekkel viseltetett, a saját királyától kapott aranymedállal szemben. Tehát ez egy nagyon érdekes ajándék viszony Goethe és angol szerzők, illetve általában a brit irodalmi kultúra és a német irodalmi kultúra között, amelyben egyszerre játszik szerepet a főúrai vagy uralkodói adományozás, és mondjuk az alattvalói hódolatnak a kinyilvánítása ennek ellenpontjaként. És Goethe egyik ekkor írott levelében elragadtatással nyilatkozik erről a műtárgyról, és ugyanazoknak a 16. századi műkincs ajándékoknak a kontextusába próbálja visszautalni, amelyet bizonyos tekintetben az ő saját adományozása is imitálni igyekezett. Tehát úgy tűnik, hogy minden a legszebben alakul. Viszont rá egy héttel, másfél héttel Friedrich Wilhelm Riemerrel vacsorázik, pontosabban ebédel. Riemer ő házi tanítóként dolgozott a Humboldt családban, később a Goethe családban is, a Goethe fiának volt a nevelője, és ebben az időben pedig a Weimari gimnázium igazgatója is, és Goethe irodalmi titkáraként működött, és ő a következőket jegyezte fel a naplójában. Ebéd Goethével egyedül. Megmutatta nekem azt a pecsétet, amelyet az angolok készítettek neki a születésnapjára. Együttesen megállapítottuk, hogy a technika ellenére minden művészség nélkül való, semmit nem ábrázol, semmi értelme nincs, csak költséges és drága. Goethe némi kétségbeeséssel hozzátette, hogy az angolok, miután oly sok éven át hanyatlottak, mára hiány vannak minden művészi érzék. Tehát, ha úgy tetszik, Goethének volt egy nyilvános véleménye magáról erről a kölcsönös ajándékozási rituáléről, mint két irodalmi kultúra összekapcsolódásáról, amely összekapcsolódásnak az ő személye állt a középpontjában, az ő személyén keresztül futottak át ezek a szálak, és volt egy magánvéleménye, amely viszont sokkal inkább azt sugallta, nem csak azt sugallta, hogy ez a konkrét ajándék milyen csekély művészi értékű, hanem azt is, hogy talán magának ennek a kultúraközi kapcsolatnak sincs akkora hozadéka, mint ugye néhány évvel ezelőtt, amikor a világirodalom fogalmát kitalálta, remélte, hogy lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!